Szent László legendája az 1192-ben történt szentélyavatás után már a következő periódus elején, a 13. század első évtizedeiben készült, és erre az időre tehető Szent Geldért kisebb legendájának a keletkezése is. Ez utóbbi feltehetően csupán a nagyobbiknak a kivonata. Sík Sándor, Szent László férfi eszmény című értekezésében azt mondja, hogy legendája valamennyi közül a leggazdagabb, legszínesebb, és meg lehet állapítani, hogy ez a legenda képződés elkezdődött már az ő életében. Már életében szentnek látják, csodával övezik minden lépését, más csodákat, mondákat az ő személyéhez fűz a hagyomány. Még halála után is visszatér a magyarok bízó hite szerint, amikor ellenséggel harcolnak, és győzelemre segíti őket. A legendát Arany János dolgozza fel legcsodálatosabban a Toldi estéje című elbeszélő költeménye 5. énekében. Az egész középkori művészet egyik legnagyszerűbb alkotása az ő nagyváradi lovas szobra, a két kolozsvári testvér alkotása. A két más átpénzeken látjuk, nevét csak a kiáltásuk használják. Történetírásunk az ő korával kezdődik, és az első magyar királyeszmény ő. Kél Budáról Lacfi Endre veszi útját Nagyváradnak. Kölestermő Kunság földén jó csatlósi áthaladnak. Várad Kövecses utcáin lobul a cél körme csattog. Messze fénylik a sok fegyver, messze dőnk a föld alattok. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett, visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet. Koporsója kőfedelét nyomja szinte 300-at. Ideje már egy kevéssé szellőztetni a szűk házat, köti kardját tüszőjére, s fogja a nagy csatabárdot, melyel egykor napkeleten a pogánynak annyit ártott, félre billent koronáját halánténként igazítja, élfélytárgyban lehetett már, a vasajtót feltaszítja.
Harci vágytól féke habzik, kapál, nyihog, lángot fuval. László a nyeregbe zörren, s jelt ad éles sarkantyúval. Messze a magas talapról, a kőlábról messze szöktet, hegyen völgyel viszi a ló, a már rég elköltözötted. Már a székely alig győzi, már veszélyben a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás, Uram Isten és Szent László. Mint oroszlán víj a székely, megszorítva, nem megtörbe, most a bércen láthatatlan csattog a nagy ércló körme. Legenda ősi monda és történelem egybeolvad az ő alakjában. Történeti feljegyzések és legenda költészet ugyanazt a képet festi róla. Szent István nagyságát, bölcsességét, Imre heroizmusát, a maga katonai eszményeinek, a maga emberi ideáljának fényében látta itt megjelenni a magyar. Megértette, megszerette, csodálta, és megpróbálta követni. Úgy tetszik, hogy a legendának és a krónikának csillogó szálai mögött a férfiúi ideált látta megelevenedni Szent Lászlóban a magyar ember. Azt, akit minden keresztény magyar férfinak követnie kellene. A régi magyarok csatakiáltása ez volt. Uram Isten és Szent László. Istent és Szent Lászlót. Istent és Istenből élő erős férfiút, ezt hívták segítségül, tatár ellen, török ellen, minden ellen. Ezt hívják segítségül ma is. Egyéni és nemzeti életünkben egyaránt, minden ellenség ellen. Csak ez az egy segíthet rajtunk, Isten és az Istenből élő férfiasság. Nagy lovon ült a nagy férfi. Arca rettentő fenséges. Korona volt a fejében, sár aranyból kővel ékes. Jobb kezében, mint a villám, forgolódott csatabárgya. Nincs halandó földi gyarlóféreg, aki ezt bevárja. Mert nem volt az földi ember, egy azokból, kik most élnek, feje fölött szűz alakja látszott ékes nő szemének. Koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos. Mondá a nép, ez Szent László. És a szűz, a boldogságos. De mi ez a férfiú ideál? Teszi fel a kérdést Sík Sándor. Mindenek előtt az erő eszménye. A férfiúnak, magyarnak mi imponálhatna jobban, mint az, amit ösztönszerűen megkíván és megbecsül a férfiban? Az erő. Szent László már külső megjelenésében erősebb, daliásabb, szebb mindenkinél, fejjel magasabb mindenkinél. A kedves himnusz szavai szerint csak szépsége császárságra méltó. Egész élete is az erőnek a megtestesülése. Ifjúsága csupa harc és harcias gyakorlat. Gyermekkorában a bihari rengetegekben, a híres Ikfon erdőben vadászott bölényre, medvére. Az anyai lengyel udvarban lovagi neveltetést kap. A cserhalmi csata, ahol egymaga 6 kunt ejt el, a nádorfehérvári győzelem, mind az ő nevéhez fűződik, csupa személyes párharc, lovagi hősiesség. Mikor a történelem és a legenda világában megjelenik, mindenütt meglátjuk benne a lélek hősét, az igazi urat, aki önmagán is úr. A lovagi hősiességet megszentelte, keresztény erényességé emelte.
És alázatos hős is ez az oroszlán bátorságú lovag. Azt írja Monte Cassinói Bencés apátnak, hogy ő szegény nyomorult bűnös imádkozzék érte, mert nagyon nehéz keresztény módon élni egy olyan világi hivatásban, mint a királyság. Csupa jóság ez a nagybárdú harcos, a vitézség mellett a keresztény szelídség vezérli. Nekünk, mai keresztény férfiaknak milyen sürgetően szükséges az igazi keresztényi erőnek ez az ideája. Az erő önmagában nem érték. Az erő nem cél, hanem eszköz. Semmi sem szánalmasabb, mint az erő, mikor nem tud mit kezdeni magával, ha nincs célja, aminek szolgálatában érvényesüljön. És el is sorvad az erő, ha nem tud dolgozni, cselekedni, kifejtőzni, erősnek lenni valamiért. Szinte állandóan a tenyerén hordja, kardja élén hordja életét. Minden pillanatban kész odadobni azt egyháznak, hazának, egyeseknek, mindennek és mindenkinek, akiben, amiben azt a két szentséget látja testet ölteni, amelyért élt, a magyar ügyet és az Isten ügyét. Így dicsekedik a himnusz szerint két országban, Magyarországban és Mennyországban, és így mutatja meg, hogy mi az igazi férfiú erőssége.
Harsányi Lajos fejjel nagyobb mindenkinél című történelmi regénye fülszövegében olvashatjuk, hogy a könyv a 11. századi Magyarország zűrzavaros, ugyanakkor szenteket termő világába kalauzolja az olvasót. Szent István halála után veszélybe kerül a kereszténység, épp szárba szökkenő vetése. Az új erőre kapó pogányság belső és a Krisztus hívők megmondott Európa több évtizedes külső támadásainak Szent László keménykezű uralkodása vett véget. Ő terjeszti el hazánkban az akkor virágkorát élő lovagi eszméket, és szilárdítja meg végleg a kereszténység normáit, és ő szerez legendás hadvezéri képességeivel tekintét országunknak a környező népek között. A regény lapjain életre kelnek a történelem könyvekből ismert személyek. Szent Gellért, Orszeoló Péter, Vata, Álmos Herceg, Könyves Kálmán, s általuk és magával ragadó cselekmény által mi is részeseivé lehetünk az Árpádkor, sokszor vészterhes, mégis lélek emelő légkörének. Harsányi Lajos, fejjel magas mindenkinél. Lassan az egész környék arról beszélt, hogy Pető úr saját szemével látott több olyan csodát, mely a nagy királlyal történt már életében. Messze földről jöttek zarándokok, hogy láthassák az öreg testőr Istvánt, aki egy szentnek volt a barátja a földön. Háborítani, kérdezni nem mertek, mert legtovább az idejét a templomban töltette, ahol órák hosszat imádkozott a nagy esemény bekövetkezése előtt. Tudta, hogy már nem késik sokáig.
A zarándokok meglesték, amint a templomból kijövet elballagott a rába pantjára, suttogva mutogattak utána, ez az, a Szent Király barátja, az agg Pető pedig leült a parton a fűzfa törzsre, őszfejereszketett, kezét ájtatosan összekulcsolta, nézte a vizet, amely lassan folydogált medrében, körös körül zöldeltek a nádak, cseregtek a nádi verebek, néha egy bölömbik a nagyot kiáltott. A zsombékok közt piros lábú gályák lépkedtek, a hasigérő fűben pásztor gyerekek őrizték a kormos tinókat. A mezőkön verejtékezve dolgoztak a földművesek. Egy piros kendős fiatal menyecske árpakalászokat. sarlózott, néha felemelkedett, kezét a tűző nap miatt szem elé tartotta, és úgy nézett szét a tájon, mely tündökölt a rába közi nyár szikrázó sugaraiban. Az őszpető ült a füzek alatt. Merengett az életen, mely elmúlt fölötte. A víz tükrében egy óriási lovas látott, aki csatabárdal kezében viaskodik az ellenséggel. A parton nyíltak a tejkék virágok, és az öreg halkan suttogott: ne felejtsek, ne felejtsek.
A 13. század elején írt Szent László legenda ábrázolásában a középkori irodalom következő szakaszának megfelelően már a lovagvilág színei vegyülnek. A Szent Király az ember feletti szférába emelt eszményi lovag, aki nem csak erényével, hanem testi szépségével, természetének délcegségével is tündöklik. Szent László a lovag király. A források szerint és Harsányi Lajos regénye értelmében László erős, hatalmas termetű férfi volt, aki a többi ember közül vállal kimagaslott. Nagy testi erejét még 50 éves kora körül is megőrizte. A harcban való jártossága, a csatában mutatott személyes bátorsága következéseképpen fokozatosan vált egyre népszerűbbé. A lovag királyt kiemelkedő fizikai adottságai miatt nevezik Isten atlétájának is. A kiváló katonai erények mellett Hartwig püspök már Könyves Kálmán idején elismerően írt László erkölcsösségéről, erényességéről és mély vallásosságáról. A középkori László kultusz kibontakozásához a döntőlökést harmadik Béla adta meg, aki 1192. júniusában harmadik Celesztin pápa jóváhagyásával szentté avatta első Lászlót. Ennek nyomán kialakuló magyar lovagi kultúra és életmód őt tekintette példaképének. Károly Róbert és első Lajos hódoló tisztelettel adóztak a lovag király emlékezetének.
Nagy Lajos aranyforintja hátoldalára László képét verette, és ez a 15. század végéig kötelező hagyomány maradt a királyi pénzverdéknél első Lajos lányának, Mária királynőnek idejében, László mellképe a felségpecséten az igazságos uralkodó szimbólumaként szerepelt. Luxemburgi Zsigmond király azért látogatott el Váradra, hogy megtekintse László sírját és erekjéjét, majd kívánságának megfelelően halála után László mellé temették el. Ugyanis első Lászlót előbb Somogyvárot temették el, később azonban feltehetőleg 1106-ban, más források szerint 1113 után a holttestét átvitték Nagyváradra, és ott helyezték örök nyugalomra. Váradi sírja csodatevő zarándok helyé lett. A 15. század elejéig a váradi székesegyházban őrizték kürtje és csatabárgya mellett fej erekje tartó mellszobrát, vagyis a hermáját, amelyre peresítéletek résztvevői és főúri összeesküvék tettek esküt. Az eredeti herma a 15. század elején megsemmisült, helyette újat készítettek, amelyet ma a győri bazilikában őriznek.
A népét győzelemre segítő László kultusza tovább élt a későbbi korokban is. A nehéz háborús időkben a nép László királytól várt és remélt segedelmet. A magyar katonák László nevét kiáltozva rohantak a törökre. Testi és lelki képessége miatt a római katolikus egyház csodatevő harcos szentet is tisztel benne, amellett, hogy a magyar történelem sikeres országépítő uralkodója volt, aki kemény kézzel szilárdította meg a legyengült államot, másrészt pedig a német terjeszkedéstől, a pápai Hubertől és a keleti nomád népek pusztításától egyaránt megvédte országát, és biztosította a független magyar állami létet. Minden időre eszményképévé vált az erényekben dús és tetteiben évszázadokra előre cselekedni tudó országvezetőnek. Arany János feldolgozásában ismert Szent László füvet című legenda, eszerint László király a pestis járván idején isteni segítséget kért, és egy angyal azt tanácsolta neki, hogy lőjön ki egy nyilvesszőt, így a nyil által megjelölt helyen talált gyógynövényből, illetve az ebből készített kenőt segítségével meggyógyította a népet.
Ezért kapta a gyógynövény a Szent László füve nevet. Szent László füve részlet. és mint szózatot, mely a pusztában kiállt, hallák imádkozni a felséges királyt. Hatalmas Úristen seregeknek, ura, haragod e népre ne gerjedjen újra. Ó, ne mondd el tőlük lelkednek világát, inkább orvosold meg elméik vakságát. Nagy Isten, mutasd meg erejét csodádnak, teremts csodát nekik, hisznek, mikor látnak. Még soká könyörge, mert mozgott a szája, nézvén a magas ég domború boltjára. Megnyitá az Isten és látást mutatott, de amit a király csak maga láthatott. A nép pedig bámul a kegyes királyra, hamutól megőszült fedetlen hajára, nézi, nézi, hát csak azon veszi észre, hogy világosság száll a király fejére. Megdöbbent, a mellők hajuk felborzadott, egy szilaj hidegség a szívükhöz putott. Térdre hulladoztak, és úgy könyörgének a nagy hitű király erős istenének.
Az árpádkori legendák a lassan kibontakozó magyarországi latin nyelvű irodalom figyelemre méltó erőpróbái. Egy részük a legenda műfaj minden eszményítő törekvése ellenére is sikeresen tudja jellemezni hősét. A nagyobbik Gellért legenda az izgalmas történetalakítás, a környezetrajz, az élcelődő példabeszédek folytán fordulatos, regényes elbeszélésnek bizonyul. Szent Imre legendája viszont a kerek szerkezetének szerencsés példája. Művészi stílusával Mór püspök munkája és Szent István kisebb legendája emelkedik ki, középkori értelemben vett írói tudatosságával, pedig az utóbbinak a szerzője, valamint Hartwig püspök dicsekedhet. Szent Margit a középkor óta élő legendája az Árpádházi királylány példáját állítja elénk. A tatárjárás után Margitot apja IV. Béla gyermekleányként kolostorba küldte, hogy így nyerjen Istentől bocsánatot a magyaroknak. Margit alázattal élte az apácak istenfélő, önsanyargató életét. A legenda szerint, amikor kérők jöttek érte, hogy hozomány ellenében magukkal vigyék, elutasította őket. A 20. században avatta szenté a római egyház. Ady Endre, Szent Margit legendája című verse a Nyulak szigetén, a mai Margit szigeten elhunyt Szent Margit legendáját dolgozza fel. A költemény a Szűz legendáján keresztül egy idealizált, elvágyódó szerelmet is bemutat, amely a költő saját vágyaival is összecseng. Szent Margit alakja a költeményben egy folytott sikoly, egy álomleány, aki egy halkdalú és halkcsókú legényre vár, de ehelyett a Nyulak szigetén marad örökre. Jézus menyasszonyaként. Ady a legendát, ahogy a versben is mondja, a regét, költői szándékához hajlítja. Saját helyzetét vetíti bele a középkori Szűz példájába, s jelképet formál belőle. Ahogy a királyleány utasította el a koronák hegyke magyarjait, úgy száll szembe ő is a műveletlen, durva és parlagias honfitársaival. A vers egy egészen sajátos módon dolgozza fel a középkori szent életét és halálát.
Ismeretes, hogy Gárdonyi Gézának az 1908-ban megjelent Isten rabjai című regénye, az Árpádházi Szent Margit életéről szóló, Ráskai Leo által 1510-ben másolt Margit legendán alapul. A tatárjárás utáni Magyarországon a 13. század második évtizedében játszódik, az 1250-es évek első felétől 1270-ig. Ekkor hunyt el a második ország alapítónak nevezett IV. Béla király, és a már életében szentként tisztelt leánya, Margit domokos rendi apáca. A regény központi alakja a Margittal egyidős Jancsi, aki miután 12 éves korában elveszíti kertészként dolgozó édesapját, özvegyen maradt édesanyjával Fehérvárról Budára kerül a Nyulak szigetére, ahol Béla király klastromot épít a domonkos nővéreknek. Anya és gyermeke feladata, hogy virágzó kertet hozzon létre a kolostor körül. Ám a történet valódi főhőse Margit, akinek kivételes személyiségét elsősorban mások elbeszéléseiből ismerhetjük meg. Gárdonyi Géza kis kertészlegény reménytelen szerelmét is bemutatja Margit király kisasszony iránt, aki jóságával és szépségével nagy hatást tett rá. A király kisasszony azonban Istennek szenteli törékeny életét, és ezáltal megismerhetjük a 13. századi női és férfi kolostorok világát.
Fejérvár az első színhely, ahova az író kalauzol. Fia, Gárdonyi életrajzából is tudjuk, amelyben az Isten rabjai külön fejezett cím, milyen alapos történelmi tanulmányokat folytatott Gárdonyi a regény írása előtt és közben. Történeti magyar és latin egyházi forrásokat, kolostori regulákat, szertartáskönyveket olvasott és fordított. Korabeli fordításokból röviden kiegyzi és jellemzi a szigeti kolostor 42 korabeli apácáját s 17 barátot ugyanúgy. Budapesten kimegy a Margit-szigetre, s a domonkosokat szintén felkeresi. Maga is leírja. Bizony, sok történelmi egyházi könyvet összeolvastam. Templomi, klastromi kérdések megoldásában sokat köszönhetek a könyveken kívül dr. Halászi Cézár barátomnak, aki cisztercita tanár volt, és elejétől fogva érdeklődött a munkám iránt. Továbbá Palucsák Pál tudós dominikánusnak, aki a szerzett reguláinak nekem homályos részeit szíves készségével segített megértenem.
A regénybe az író egy képzeletbeli másik szálat is belefűz. A kertész fiúból a szigeti férfi kolostorban szerzetessé lett Jancsi fráter életét, aki titkolt plátai szerelmet érez Margit iránt. Az ő szemén át, vagy a narrátor szavain keresztül tárul fel Margit, negyedik Béla király lánya kolostorbeli élete, az életében neki tulajdonított csodák egyrészes az ottani, vagy Jancsival történt más események is. A regényből képet kapunk a 13. századi Magyarországról, a tatárjárás pusztításainak következményeiről és az újjáépítés történéseiről. Az anyagi-fizikai rombolás eltüntetéséhez nem elég az épületek, kunyhók, paloták helyrehozatala, egy szebb világ létrejöttéhez még ennél is nagyobb szükség van a lélek jobbítására. János kertész, aki érzi, hogy halála közeleg, magához hívja a fiát Jancsit, hogy átadja neki mesterségbeli tudását, azonban idő előtt meghal. Az özvegyét, Julis asszonyt és a kis Jancsit áthelyezik Budára, a Nyúlak szigetére, hogy az épp akkor épülő kolostor körül ápolják a kertet. Mindketten nagy várakozással készülnek oda, különösen Jancsi, mert tudja, hogy a szigeten fog lakni a király kisasszony, Margit is. Felmennek Budára, Jancsi látásból megismeri a királyi párt és körét, és találkozik a kis Margittal is, aki teljesen elvarázsolja. Nem sokára azonban anyát és gyermekét elválasztják egymástól. Julis asszonynak apácává kell lennie, hogy a beköltöző apácákat szolgálja, a kis Jancsit pedig szerzetesi akarják nevelni. Felviszik Budára, és beavatják a rendbe, ahol Jancsi számára szokatlan nagy a fegyelem.
A történet 8 évvel később folytatódik. Jancsi már felnőtt, zömök, erős testalkatú legény lett. Testi erejét bizonyítja, és egy alkalommal, amikor egy rendbeli társával az országot járja, és amikor fogadásból egy nemes urat a földre terít. Jancsi nem a maga akaratából lesz szerzetes. A prépos döntése, hogy anyja fekete apáca, vagyis másodrendű szolgáló apáca, Jancsi pedig domonkos szerzetes legyen. A 12 éves fiúnak nincs döntési lehetősége. Így elfogadja, hogy magára öltse a szerzetesi köntöst. Időközben Margitból is szép leány lesz, és Jancsi egyre többször kapja magát azon, hogy vele álmodik, s alig várja, hogy láthassa. Erre csak ritkán adódik alkalma, egy ízben azonban imádságot másol le neki, pontosabban, mivel észrevette, hogy Győröt hagyta az imádságot, amit Margit kért tőle, írt helyette egy másikat. Ez időben Béla király békét kötött a cseh királlyal, és az egyezmény szerint a cseh királyhoz kell feleségül adni a Margitot. Margit azonban hajthatatlan. Apáca akar maradni. Az ügyet sikerül másképpen megoldani. Margit egyik unokahúgát adják a cseh királynak, a királyi pár és apáca társai pedig elhidegülnek tőle. Margit hajthatatlan marad, és eléri, amit akart. Véglegesen apácává szentelik, haját levágják, beöltöztetik. ettől a pillanattól ő már Jézus menyasszonya.
Az országban viszálykodás dúl, Béla király idősebbik fia, István hadat üzen saját apjának, s is a szegné győzelmet is arat. Az öreg királyi párnak örök fájdalom marad, hogy saját fiúk fordul ellenük. Itt kezdődik a szenvedés történet. Margit, hogy kibékítse egymással apját és bátyját, szokatlan kínzásoknak veti magát alá. Sűn disznó bőrrel borított ostorral vereti véresre a hátát. A király végül kibékül a fiával, de nem sokára meg is hal. Felesége hamar követi őt a sírba. Eközben a kolostorban felfedezik Jancsi írásait, amelyeket Margit iránti plátói szerelme ihletett. Büntetésből egy ideig kitiltják a kolostorból. Egy idő után visszatérhet, hiszen kertészként szükség van rá. Margit mindeközben egyre jobban sanyargatja magát, és elterjed a híre, hogy különös képességekkel rendelkezik. Egy alkalommal Jancsit is meggyógyítja a hidegleléstől. A sok önkínzás azonban nagyon legyengíti a szervezetét, és egy megfázás véget vet életének. Jancsi a kertben nevelődött liliumot helyezi a felravatalozott holttestre, mert úgy érzi, a lilium jól jelképezi Margit életét. Minél nemesebb ugyanis egy növény, annál több szeméten kell nevelni, ahogy még azt annak idején az apjától megtanulta.
Gárdonyi húsvér embereket ábrázol. Szikárdus és Jancsi fráter vándorprédikátorként járják az országot, s elvetődnek a feudális nagyúr Bajcsi birtokára, aki részt vett a Muhi csatában és Béla király más hadjáratában is. Mivel felesége elhagyta egy prépost tért, bosszúbor legyilkolja a kolostor papjait. Ettől függetlenül megvendégeli a szerzeteseket és szállást is ad nekik. Ekkor derül ki, hogy a lelkében a jóság és a könyörületesség győzedelmeskedik, hiszen több mint 50 árma gyermeket nevel, akiknek szülei a tatárok áldozatai lettek. Gárdonyi a szerzeteseket és az apácakat sem állítja be tökéletesnek. Amikor Jancsi azt mondja, az apját megrúgó ló nem lehetett ördög, mert az apja a prépost jobbágya volt, a fráter figyelmezteti. Hát te azt hiszed, hogy a prépost házába nem mer az ördög bemenni? A női kolostorban a nagyúri nemzetség lányai vonulnak be apácának. A prior szerint a gyermeklelkű népség, mit mondott Juli, mit mondott Kati? Örök terefere, apró civakodások és irigykedések. Mikor beállnak, valamennyi úgy áll be, mint valami makulátlan angyal. De aztán, amint bent vannak, civakodnak, hivalkodnak, pletykálkodnak, csak úgy, mint a világi asszonyok.
Margit és Jancsi ritkán és rövid ideig találkozik. A fiú először egy pohár vizet ad Margitnak, vagy amikor visszadobja a még csak apáca jelölt királylánynak a céltévesztett labdát. A gyermeklány Margit derűs lelkületű, aki önfeledten labdázik a többi noviciával és a már felszentelt apácákkal. A harmadik találkozáskor Margit leszakít egy gyönyörű tulipánt, a hajába tűzi, talán kicsit tetszeni is akar a már szerzetes Jancsinak, aki kérésére imát is ír a nővéreknek. Végül az ifjú apáca az, akinek közben járó imádsága révén a fiú meggyógyul, hosszan tartó hideg leléséből. Jancsi gyakran ábrándozik Margitról, még feleségnek is elképzeli, de nem testi, hanem kivételesen erős lelki kötődés fűzi hozzá, csodája mindazért, amit tesz, s így hivatástudatának erősítésében döntő szerepe lesz.
Gárdonyi Géza regénye a magyar irodalom egyik kiemelkedő alkotása, amely remekül ötvözi a történelmi hitelességet és a művészi megformálást. Gárdonyi stílusa egyszerre elegáns és világos, miközben mélyebb filozófiai rétegeket is megjelenít. Az író rendkívüli érzékkel ábrázolja a lelki és vallási küzdelmeket, miközben a történelem iránti tisztelettel és alázattal közelíti meg a múltat. A regény nyelve gazdag, de mégis könnyen érthető és lehetővé teszi, hogy a széles olvasóközönség számára is hozzáférhető legyen. Gárdonyi Géza nem csak egy történetet mesél el, hanem egy életérzést, egy szemléletet is közvetít, amely a mai napig érdekfeszítő kérdéseket vet fel az emberi természet és a vallásos hit kapcsán. Gárdonyi Géza regénye nem csak egy történelmi regény, hanem egy filozófiai és vallási mélységekbe merülő mű is.
A szabadság és hit kérdései, valamint a hősök belső küzdelmei mind olyan témák, amelyek ma is aktuálisak. A regény nem csak a magyar irodalom egyik legfontosabb alkotása, hanem egy olyan mű is, amely az emberi lélek legmélyebb kérdéseit boncolgatja. Gárdonyi műve arra tanít, hogy a legnehezebb időkben is megőrizhetjük a hitünket és szabadságunkat, ha kitartunk és hűek maradunk önmagunkhoz. Kedves Mára Rádió hallgató, köszönjük, hogy mai nap is velünk tartottak. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, két hét múlva találkozunk, akik önökkel voltak.
Zalder Éva Mária magyar tanár.
És Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.